Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunknak az első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva énekeljük a 229. dicséretet mind a három versével. A 229. dicséretünknek az első vers így kezdődik: hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. hogy további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből, a második rész 12. versétől a 13. verséig egyében. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert az Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind pedig a munkálást jó kedvéből. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, amíg mindig fennálló kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, hogy most is parancsot adsz nekünk, eligazítva ezzel az életünket. Most is arra figyelmeztetsz, mi a mi kötelességünk és egyben lehetőségünk a győzelmes, a csodálatosan győzelmes életre, amely megdicsőít téged. Nagyon sokszor nem találjuk a kapcsolatot a hitünk dolgai és a mindennapi életünk valóságai között. Kérünk téged, hogy te teremts igéd által kapcsolatot. Hiszen olyan csodálatos, amikor megszólal a te igéd, és végre megtaláljuk, hogyan és miképp kell élnünk ebben a földi életben. Köszönjük, hogy te mindenre gondolsz, és mindent tudsz. Mindenható és mindent tudó Isten vagy. És köszönjük, hogy a szereteted által mi is hozzájuthatunk ahhoz a tudáshoz, amely ahhoz kell, ahhoz az ismerethez, amely ahhoz szükséges, hogy mi rajta maradjunk a keskeny úton, és végigjárjuk azt a pályát, amelyet a te kegyelmed jelölt ki nekünk. Így kérünk most téged, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket. Szólalj meg igéden, lelkeden keresztül. És add, hogy érthessük a te szabadat, és add, hogy engedelmesek legyünk az utána jövő időben. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Az igehirdetésre készülve a gyülekezet énekelje a 171. dicséretet, amely így kezdődik, megáll az Isten igéje, és nem állhat senki ellene. A gyermekeink most mennek ki a gyermek Isten tiszteletre. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét. Ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből, a második rész 14., 15. és 16. verséből eképpen. Mindeneket zúgulódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták. Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, nem fáradtam hiába. Szeretett testvéreim, amikor valaki megtérés újjászületik, akkor belép egy kapun az Isten országának a kapuján. Bizonyos szempontból valójában elért az élet a végcéljához, hiszen Istennek a célja az ember életével, ezért tett meg mindent, hogy ez így lehessen, az, hogy az embert üdvözítse. És az üdvösségnek a pillanata nem akkor jön el igazán, amikor majd beteljesedik, hanem már megkezdődik akkor, amikor az ember megtér és újjászületik. Istennek a csodálatos munkája ez. Nem lehet ezt kikönyörögni, nem lehet ezt kikényszeríteni Istentől. Az újjászületés hatalma egészen az ő kezében van. Nem lehet az időpontját előrehozni, sem nem lehet az időpontját késleltetni, mert Isten munkája az alapja az újjászületésnek. Bár sokan próbálták ezt nyilván, próbálnak úgymond az emberek sokszor megtérni, és mégis újra és újra tapasztalják azt, hogy nem sikerül, valahogy nem sikerül ez a dolog, hiába próbálok úgy élni, hogy Isten akarja, hiába próbálom minden egyes bűnömet elmondani neki, és bocsánatot kérni, valami hiányzik az, hogy valami áttörés történjen az életemben. Ez a különös dolog az, amit úgy hív Jézus Krisztus, amikor Nikodémussal beszélget, hogy felülről való születés. Újjászületés. Szentlélek hatalmával van, akiről Jézus azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön, hová megy, olyan, mint a szél, új. Egyszer csak történik valami, és Isten megvalósítja lelke által azt, hogy megtörténjen ez az áttörés a szívbe, hogy az ember igazán átélje azt, hogy bocsánatot kell kérni, hogy eljusson igazi bűnbánatra, és belőle élet legyen. Az újjászületés teljesen Isten hatalmával van. Volt nekem egy barátom, már egyszer meséltem róla egy másik körben, aki egy különös dolgot élt át, hogy a felesége előbb tért meg, előbb születhetett újjá, mint ő. És mint férfi ember, és klasszikus férfi ember, bizonyos mértékig természetesen örült ennek, de más szempontból nézve teljesen fel volt háborodva. Fel volt háborodva, hogy hogy az Isten az asszonyt előre vette. Micsoda eljárás ez. Aztán megpróbált mindent megtenni azért, hogy beérje valamilyen módon a feleségét. Megvette az összes létező kazettát, ami fellelhető volt evangelizációs témában. Napokat akkor ráért, hogy alakult az élete éppen, napokat töltött azzal, hogy mindenféle lelki könyveket elolvasott. Próbált ő megtenni mindent, és egyszerűen nem nyílott a kapuja. Aztán újra hallgatta a kazettákat, még beszerzett hozzájuk evangelizációs kazettákat, és mégse sikerült, nem nyílt a mennykapuja. Aztán utána egy kicsit megcsendesedett, rájött arra, hogy nem fog ez valahogy dörömböléssel menni. Hiába mondta volna az embernek ide, és próbál dörömbölni. És egyszer csak valami csendes változás ment végbe az ő szívében. Lehet, hogy akkor talán, amikor már nem tudta, hogy mi lesz, hogyan lesz, hogy fog ő ebbe a különös és számára érthetetlen, és számára egy kicsit idegen világba is bejutni, amikor már nem dörömbölt, amikor már nem toporzékolt, amikor már nem követelődött az Istennel szemben, és amikor már egy kicsit talán megalázkodott, egy kicsit talán tudott várni, megadással várni, türelemmel várni, akkor az Isten megcselekedte azt a csodát a szívében, hogy újonnan szülte. És lehetett látni a szemeim, hogy megcsendesedett, lehetett látni a szemeim, hogy békessége lett, hogy megváltozott az egész ember. Amikor valaki tehát megtér és újjászületik, belép egy csodálatos kapun, az Isten az, aki ezt a kaput megnyitja az ember szívében és az ember élete előtt, ugyanakkor ez mégsem végállomás. Nem egy útnak a vége, hanem éppen a kezdete. A kezdete egy új életnek, a kezdete egy új lényegű életnek. És ennek az új életnek az alapvető jellegzetességét, az alapvető törvényszerűségeit mondja el ez az ige, szólít meg bennünket Isten ezzel az igével, hogy újra ráirányítsa a figyelmünket egy nagyon fontos dologra. Így mondta az igében, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti ívességeteket. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti ívességeteket. Nagyon fontos, hogy ezt az igét nagyon jól és pontosan értsük, mert kulcsfontosság az életünkre nézve. Nagyon sokan megtérések után valamivel talán egy kicsit később, egy kicsit úgy gondolják, hogy van miért félni, mert a megtérés ideje és közvetlenül utána, akkor az ember egy csodálatos, szinte azt lehet mondani, hogy euforikus állapotban van. Úgy érzi Isten szereti, úgy érzi, minden csodálatos és szép lett, aztán később majd jönnek olyan idők, amikor elkezd az ember növekedni lelkileg, és közben pedig megtörténik újra és újra az, hogy elesik az ember lelkileg. Hogy elkövet egy-egy bűnt, és akkor az ember nagyon bele tud keseredni, és mivel pozitív tapasztalata volt eddig, ezért történik meg az, hogy az ember egyszer csak kételkedik, ez biztos, hogy megtértem. És bejönnek a félelmek az emberi életbe. Pál apostol itt nem arról beszél, hogy félelemmel és rettegéssel üdvözüljetek, üdvözítsétek önmagatokat. Nem arról beszél, hogy féljetek az Istentől, mert ki tudja, lehetséges, hogy bármi közbe jön, és mégse üdvözültök. Ezért jól vigyázzatok. Nem erről beszél a Pál apostol. És nem erről beszél az ige. Nem arról beszél, hogy félni valónk van az Istentől. Félni valója annak van az Istentől, aki nem térhetett meg, és nem születhetett újjá még, mert amíg ez be nem következik az ember életében, addig bizony az ítélet, a harag értéke van az életemben szemben. Az ítélet és a harag akkor tűnik el az én életemről, amikor újjászületek és megtérek. És ha nem térek meg és nem születek újjá, nem szűnik meg az érvényen lévő ítélet. Akkor lesz érvényes Jézus Krisztus megváltó, a bűnt eltörlő kegyelme az életemben, ha ez megtörténik az én életemben, hogy valóban beléphetek ezen a kapun, mihez születhetek. Éppen ezért a félelem az Istentől, a félelem az ítélettől, azok számára igaz tehát, akik még nem tértek meg és nem születtek újjá. Igen, van mitől félni, mert így mondja a zsidó levél, rettenetes az élő Istennek kezébe esni. Van mitől félni, mert bizony, amíg a bárány vére nem lesz az én életemen, lelkemen, addig bizony az Isten úgy áll velem szemben, mint aki haragvó, mint aki igazságos, és csak akkor tűnik el ez az én életemről, hogyha egyszer megértem, egyszer odáig eljutok, hogy Jézus Krisztus beleköltözhet a szívembe. Azért kopogtat igényen keresztül az Isten, és nagyon sok mindenen keresztül, sokszor fájdalmas, nyomorúságos eseményeken keresztül is az én életemen, hogy beengedjen egyszer. Kopogtat az Isten, de a belépés óráját ő ismeri. Tehát nem arról beszél itt az Isten, hogy valamilyen egészen különös rettegéssel, félelemmel éljük végig a mi keresztény életünket, hogy vajon sikerül-e, vajon majd amennyibe jutunk-e, hanem pont ellentétes ennek a valósága, hiszen oly sok helyen mondja, hogy akinek az szíve Istené lett, azt senki és semmi nem ragadhatja ki a kegyelemből, senki és semmi nem szakíthatja el Istenek szerelmétől. A hitvallásaink arról beszélnek, hogy bizonyosság van, hogy az Isten el akarja juttatni az ő gyermekét arra, hogy teljesen bizonyos legyen abba, hogy üdvössége van, ha egyszer megtért és újjászületett, és ez nem elvehető. Ez nem olyan dolog, amely idő után eltűnik, megkopik, hanem inkább olyan dolog, ami minél inkább halad előre az idő, erősebb lesz. Akkor mire vonatkozik ez, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a üdvösségeteket? Hát arra vonatkozik, hogy az új életnek különös fegyelmét adja meg ez az ige. Egy különös fegyelmét. Amikor valaki megtér és újjászületik, akkor más emberré lesz. Amíg ez nem következik be az ember életébe, terveink, céljaink, vágyaink ide kötnek ehhez a földhöz. Amikor azonban Isten felnyitja az embernek a szívét és szemét a kegyelemre, a szeretetre, akkor polarizálódik szinte az élet. Van erre egy nagyon jó példa, mindenki volt talán fizika órán, amikor az ember szétszórja a fém reszelék darabot a papíron, és finoman a papír alá odatol egy mágnest, akkor azt láthatja, hogy a mágnesnek az egyik pólusa körül, vagy mindkettő pólusa körül, attól függően, hogy hogyan rendezik el a dolgokat, tökéletesen koncentrikus körökbe elrendeződik a vasreszelék. Valami különös látható erő elrendezi ezt az egész összevisszaságot, ezt a káoszt, hogy sikerült leszórnunk a vasrepeléket, és egy rend, egy nyilvánvaló rend mutatkozik meg, és megmozdulnak a darabok. Ugyanilyen, mikor valaki megtér. Amikor újjászületik, akkor az embernek átrendeződik az élete. Vannak olyan dolgok, amelyeket nekem kell átrendezni, nem fogja Isten helyettem megtenni. Isten nem ezt teszi meg helyettem, hogy átrendezi az életemet, hanem azt teszi meg, hogy a szívemben változnak meg. Nyilvánvaló módon megváltoznak a szívemben. Az irányultságok, a vágyak, a motivációk, a törekvések. Vannak dolgok, amik már nem érdekelnek, és vannak olyan dolgok, amelyek már érdekelnek, pedig eddig nem is tudtam, hogy engem érdekelnek, mert az Isten tesz érdeklődővé. Az Isten vonz felé. Nagyon sok ember számol be arról, hogy egyszer csak, amikor Istennel találkoztam, kihullott az életemből. Ez pedig addig azt hittem, hogy nagyon fontos. Nagyon sok minden hullik így az emberi életben, és átrendeződik, de a legnagyobb átrendeződés éppen abban van, hogy az emberi élet nyer egy plusz küldetést, ami addig nem volt. Egy különleges küldetést, hogy az én feladatom, hogy Istenről tegyek bizonyságot, amíg itt vagyok a Földön. Az az én elsődleges célom, hogy ez a bizonyságtétel legyen a szóval, legyen az élettel, legyen az cselekedettel, akárhogy is legyen, ez a bizonyságtétel egyre fényesebben ragyogjon. Mert az én bizonyságtételem nyomán egyszer egyszer az Isten különleges kegyelméből mások megismerhetik az Istent. Mások megismerhetik az Istent, és egy élet megszületésénél, örök életre való születésénél nincs nagyobb és pontosabb dolog. Lehet akármilyen karriere, mint a Földön. Lehetek sikeres, bölcs, ügyes, vagy lehetek éppen csak becsületesen munkát végző ember, lehetek csak családomat szerető ember, de hogyha az életem adhat egy ilyet amennek, hogy valaki azért születik újonnan, mert én mondhattam néhány mondatot, vagy én hűségesen hordozhattam a másiknak az életét, te az összes többi földi dolog nem azért, mert nem fontos, nem azért, mert nem jelentőségteljes, de nem fog megemlítetni a mennybe, mert akkor lesz ennek a fénye egy embernek az örök életre való megszületése. Egy akkora dolog, egy akkora történet. Akinek van gyereke, az tudhatja, milyen örömteli, milyen félelmetesen szívet facsaró, de egyszerre örömteli, amikor felsír a gyerek először, miután megszületett. Elmondhatatlan. Elmondhatatlan, és az ember férfiként is ott sír, és nem tudja, hogy mi van vele, nem tudja elmondani, nem tudja szavakba önteni, hogy egy élet megszületik. Ezekért az örök életre születő lelkekért vagyunk még mindig itt, és nem vitt el bennünket valamilyen módon az Isten, mert feladatot adott, amelyre ez az ige egy különleges tanácsot ad nekünk. Így mondja még egyszer, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségetek. Tehát nem másról beszél ez az ige, mint arról, hogy mind az életre, mind a küldetésre nézve ad egy olyan szempontot, amely alatt kell a keresztény embernek élni az életét. A félelemmel és rettegéssel voltak éppen azt jelenti, hogy a felelősség teljes komolyságával éljetek és szolgáljatok az Istennek. A felelősségnek teljes komolyságával. Nagyon sokszor megtörténik az életünkben, hogy behomályosodunk, besötétedünk. Ekkor van az, hogy nem veszük észre, hogy eltelnek az idők. Hogy dolgok fölött elmúlik az idő. Nem jól osztjuk be az időnket, nem az szerint, hogy Istennek szolgáljunk, hanem csak úgy telik, úgy őgyelünk. Sétálgatunk az életünkben. Vagy éppen megbolondulva, úgy szokták mondani, mint a mérgezett tegerek, rohangálunk. Éppen azért, mert feszültség, mert idegesség, meg olyan időszak van az embernek az életében, hogy rohanni kell. És amikor az ember besötétedik, akkor semmi nincs a helyén. Se időben, se energiában, se semmiben. Ezért nagyon is hozzánk szóló ez az üzenet, hogy bizony félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, azaz Vegyétek komolyan, hogy ébren kell lenni. Vegyétek komolyan azt, hogy tessék napról napra az Úr akaratában járni. És aki azt mondja, hogy na de mi az Úr akarata, az vegye észbe azt, hogy igen, az Istenek akarata megismerhető. Felismerhető, hogy ő személyesen tőlem mit akar, az megtudható, ha kérdezem. Különben Pál nem mondaná azt, hogy tessék úgy járni ebben az életben, hogy kérdezzétek az Istent, hogy folyamatosan az Isten akaratába járjatok, és ne pedig a saját fejeteknek a látásába. Így mondja, mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Furcsa dolog ez, mert egyrésztről azt mondja az ige, hogy tessék félelemmel és rettegéssel végezni az üdvösséget. Azaz nyilvánvalóan arról beszél, hogy igenis felelősségem van, igenis rajtam múlik nagyon sok minden, igenis háládatosságból oda kell áldoznom az életemet, ugyanakkor azt is mondja, hogy mindez, ami csak történik a szívedben, a lelkedben, a te áldozatodban, Isten munkájában van. Valami különös kettősség van, hasonlatos képen az újjászületés és a megtérés kettősségéhez. Nem lehet addig megtérni, amíg az Isten újonnan nem születkel. Nem tudom megváltoztatni a dolgomat. Mit is jelent a megtérés? Megfordulok, megváltoztatom a dolgomat, többé nem teszem ezeket, és elkezdem cselekedni immár azokat. De amíg az ember szívében nem történik meg a nagy változás, addig nem tudja, nincs képesítve erre. Ugyanígy van ez a szent élettel is. Valahol az Isten munkája az alapja annak, hogy képes legyek akarni azt, amit Isten akar, hogy képes legyek akarni, hogy jól osszam be az időmet, hogy értelmes módon éljem az életemet le, ezeket mind Isten munkája bennem. Mégpedig így mondja, jó kedvéből. Azaz örömét leli az Isten abban, hogy bennem munkálja azt, hogy odafigyeljek rá, hogy bennem munkálja, hogy megértsem az ő akaratát, hogy bennem munkálja, hogy képesítsem az ő akaratának végrehajtására, mindezt Isten örömmel, jókedvéből, atyai szeretetéből teszi én bennem. Ez az alapja, ez a menet közbeni jelenléte az Isten szeretetének bennem, hogy amikor járok ő vele, ő benne, akkor is ő munkálkodik, és ez a vége a dolgoknak. Tőlem egyetlen egy dolgot kér igazán, hogy vegyem komolyan azt, hogy keresztjén hivatásom van. Vegyem komolyan azt, hogy nekem az a feladatom, hogy bizony, mint egy csillag, úgy világítsak ezen a világon, ebben az elfordult és elhajult nemzedékben. Vegyem komolyan, hogy a csillag különbözik a sötét űr hátterétől. Hát legtöbbször azért, hogyha ugye a barátok, meg ismerőség, meg kollégák között vagyunk, akkor mi is egyek akarunk lenni talán a többi között. Nem akarunk világítani, nem akarunk különbözni. Nem akarunk mi állandóan bajba kerülni azzal, hogy elmondjuk azt, hogy mi az Isten akarata, mert azért annyira már ismerjük ezt a történetet, hogy bizony ezzel sok ellenséget szerzünk egymásnak. Nagyon sok mindenkit az igazság fénye fájdalmasan érint, nagyon sok mindenkinek a szemét bántja az igazság fénye. Ezért van az, hogy tulajdonképpen, hogy egy kicsit belenézünk a mai világunkba, akkor nem arról van szó, hogy félelmetesen elterjedt lenne az ateizmus, hanem egy különös érdeklődés van a transzcendencia iránt korunkban, de mindenki a féligazságok iránt érdeklődik. Féligazságok iránt. Az összekeveredett igazságok iránt, és az igaz igazságot senki nem akar igazándiból elfogadni, mert az igaz igazságnak a világossága, a fénye bizony kellemetlen, bizony nagyon keményen érinti a teljes emberi életet. Ezért igaz abszolút mondás, hogy az igazi igazságot fél szívvel hisszük, a fél igazságot pedig teljes szívvel hisszük. Mi pedig arra születtünk meg, arra a célból születtünk meg, hogy egyszer találkozunk Istennel, és azt a küldetést elvállaljuk, hogy fényleni kell, mint a csillagok. a sötét égbolton, és ez nagyon szép ez a kép, és nagyon igaz ez a kép, de ez azzal együtt járó kép, hogy különböznöm kell a többitől. Ez egy hivatás. Tulajdonképpen, ha belegondolsz egy kicsit, akkor a keresztény ember abban a pillanatban, amikor megszólal és Istenről beszél, a többi már nem magánember. Már nem az az ember, aki addig volt, ugyanaz a barát, hanem már valami olyasmi, valakinek a képviselőjévé lesz, már hivatásossá válik, már nem önmaga miatt fontos, hanem amiatt, amit mond, amit üzenetként elhozott, és abban a pillanatban képviselővé válik az ember, pappá válik, amikor meg megszólal az Istennek a nevében. És elmeri mondani a többieknek, te, ez az igazság nem így van. Az Isten azt mondja, hogy. És tényeket mond el. És nem pedig azt mondja, hogy hát szerintem így meg úgy van. Már elnézést, de 653. szerintem kit érdekel? Kit érdekel, hogy mi van szerintem? Az a lényeges, hogy mi van valójában. Mindenki arról beszél, hogy szubjektíve szerintem mi van. Az üzenetek nem ez a lényege. Az üzenetek az a lényege, hogy Isten tett valamit, és erről a tettről kijelentéseket adott. Bizony az, hogy csillaggá lenni, világítani ebben az elfordult, ebben az elvetemedett nemzetség közepette nehéz feladat. Ez egy két nehéz feladat is adatik, egy félelemmel és rettegéssel odafigyelni, hogy ez a világítás, ez valóság legyen, másrésztről pedig maga a világítás nehéz feladat. És mégis, amikor az ember ezen körülmények között jár a sötétség, gyermekei között, akik még nem jöhettek a világosságra, az ellenségeskedés közepette, egyszer úgy megtapasztaltam, hogy amikor a legjobban bolondnak nézik az embert, meg bántják. Katonaságnál volt ez. Tudtam mindenki, hogy keresztény vagyok, és egyszer valamikor mondtam valamit, erre mindenki ott a szobán belül mérges lett rám, elkezdtek gúnyolni, elkezdtek bolondozni velem. Nagyon rosszul esett, aztán valami különös dolog történt. Olyan véghetetlen öröm és boldogság lett bennem. Az Isten engedte megtapasztalni azt, hogy Jézus mondott, hogy boldogok vagytok, ha én értem. Ne félj attól, hogy mi lesz a következménye annak, hogy te világíts. Életnek beszédét tartván elévük, mondja Pál, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, se nem fáradtam hiába. Legyen ez az életednek a lényege, hogy életnek beszédét tartván elévük. Hogy legyen szó, legyen tett, legyen viselkedésmód, hozzáállás, mindegy, hogy miről beszélünk, és az életednek melyik dimenziójába jársz, de te csak világíts, és semmi másra ne legyen neked gondod. Ezt mondd, vedd komolyan, felelősségteljesen, hogy valóban igaz legyen, félelemmel és rettegéssel viszem véghez az üdvösségemet, és a többiről mind gondoskodik az Isten. Ez jelenti azt, hogy keressétek először Istennek országát, és mindezek pedig ráadásképpen megadatnak tette. Nem a kenyérkereset, nem a karrier, nem oly sok minden más, még csak nem is a család, még csak nem is a házastársam. Az élet legnagyobb feladata, kihívása, legizgalmasabb része, mindezek ráadások. Az igazi kihívás az az, hogy te életben beszédét tartsad a többi ember elé. Ez legyen a legnagyobb gondod. És minden egyéb gondot, és minden egyéb olyan dolgot, ami szükség, ajándékképpen megkapod az Isten. Úgy legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te véghetetlen szeretetedet, hogy nem csak üdvözítesz bennünket, hanem még abban a kegyelemben is részesítesz, hogy munkálkodhatunk a te országodon. Köszönjük azt a csodát, amelyet már néhányan átélhettünk, hogy az a szó, amelyet szólhatunk, amelyet te jutatsz az eszünkbe, egyszer-egyszer egy emberi életet, örök életet szülnek. Bocsáss meg, hogy oly sokszor a magunk feje látásában, a magunk akaratában és vágyéban járunk. Ilyenkor lecsukodik a szemünk, behomályosodunk, és nem veszük észre, hogy telik az idő. Elmúlnak az alkalmak, amelyeket te hoztál el másokért, a világításért, a csillag létért, amely üzenetet hordoz mások számára, és mi nem veszük észre, hogy elmúlt az alkalom, elmúlt a lehetőség. Köszönjük, hogy újra arra figyelmeztetsz bennünket, hogy te minden egyébről, minden földi dologról, szükségről vagy örömről gondoskodni akarsz, és azt kéred tőlünk, hogy egyetlen egy gondunk legyen a te országod. Bocsáss meg, hogy oly sokszor megfáradunk ebbe, hogy oly sokszor kiesünk abból, amit te meghatároztál, amit te akarsz. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy valósítsd meg a mi életünkben, amit mondtál. Hadd legyünk mi engedelmesek, hogy valóban félelemmel és rettegéssel véghez vigyük a te akaratodat. És kérünk téged újra, amint ígérted, munkáld bennünk az akarást, és munkáld bennünk a munkálást jó kedvedből, mert amíg te nem munkálkodsz, addig mi sem tudunk munkálkodni. Amíg te nem munkálod az akarást, mi sem tudunk akarni. Könyörülj meg rajtunk, hogy megtörténhessen ez a csoda, és folyamatos csoda legyen az életben, hogy te munkálkodsz, és könyörülj meg rajtunk, hogy mi pedig, ami a mi részünk, az engedelmesség, amit most parancsoltál, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük végbe a mi üdvösségünket, valóságá legyen először, vagy újra. Így kérünk, hogy légy velünk hatalmasan, hogy megdicsőíthessük a te nevedet. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 455. dicséretünknek az első versét. A 455. dicséretünknek az első verse így kezdődik: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll. Ti azért így imádkozatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a dicsőség, és hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A himnusz eléneklés és az áldás vétele előtt a 455. dicséretünk 4. és 8. verseit énekeljük el. A 4. vers így kezdődik: zarándok módra járva, legyen kezünk üres. Thank you. az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.